Isten saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nékünk apáink, mit vittél véghez napjainkban, a régi időkben. Siess segítségünkre, válts meg minket irgalmatból. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 256. dicséretünk első versét énekeljük, fennállva: irgalmaz, Úristen! Elfoglaljuk. A 273-as énekünket énekeljük végig jó lendülettel. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg Máté evangélium a 14. részében a 22. verstől.
Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, fölment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus, a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben fölkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt: jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, fölkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: Valóban Isten fia vagy. Amen.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálát adunk néked, hogy itt lehetünk. Hálát adunk néked azért, hogy te akkor is elküldted a te fiadat, amikor nem akarta ez a világ befogadni, ő akkor is megérkezik, amikor nem várják. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nékünk, hogy amikor viharos a lelkünk, amikor minden mozogni látszik körülöttünk, akkor nem ismerünk fel téged, amikor megérkezel. Köszönjük, hogy bátorítasz bennünket, köszönjük, hogy te kinyújtod a kezedet és felemelsz bennünket. Szentlélek, Úristen, jövel, áld meg az ígét, annak hirdetőjét, áld meg a befogadót, hogy megcselekedje te ígéd azt, amit kérsz tőle, és ne térjen vissza üresen. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket, hogy jöjjenek ide. Tessék? Látom, én nem mertek kijönni, gyertek csak. Nyugodtan. Nem itt kezdődik a baj, gyere csak, kátra. Úgy, engedd be, úgy, fogd meg a kezét. Úgy, a másik kicsit is jó. Helyesünk, kicsit kis távolhatunk meg. Áldás, békesség! Szeretném elmondani azt, hogy amikor nagyon bekeményedett a tél, és hideg lett, akkor megint megláttam, hogy elég nagy tömegbe jönnek a madarak, és keresik a tennivalót. És beszélgettem egy környezetvédő barátommal, hogy hát mit is tegyek, szórjam ki a szokásos magukat. Azt mondja, hogy dióbelet fűzzek fel cérnára, jó nagy füzérbe, lógassam fel a fára, mert a cinkék azok rá tudnak menni, meg tudják enni, de a nagytestű madarak nem. Viszont ha kiszórom a magot, akkor föleszik előlük, és ugye a legkisebbeknek nem jut. És rögtön szolidáris lettem a cinkékkel, és elkezdtük fűzni, és kiraktam ezeket a dióbeleket, és némi kárörömmel láttam, hogy ott egy rigó ugrált alul, mert nem tudott rászállni, és teljesen ki volt akadva, vagy nem jut hozzá. Cinkék pedig bátran eszegették ezt a dióbelet. Hát mi a tanulság ebből? Tanulság az nagyon fontos, nem csak nektek, de aztán minnyájunknak, hogy nagyon sok felhívás érkezik a világból. Gyerekeknek is biztos adtatok már ilyen cipődobozos akcióban. Ugye volt, aki már beadta a játékát, hasonló kis pénzecskéjét, hogy a segítséget azt mindig végig kell gondolni, ha segítek valakin, hogy jól segítsek. Nem elég csak kézbe adni valamit, hanem végig is kell azt gondolni. Azt tegyem bele, ami a legjobb, azt tegyem bele, ami neki való. Ne azt adjam oda, ami nekem már úgy se kell, mert elkoszosodott, mert már használhatatlan, hanem azt adjam tiszta szívből oda, ügyesen, amit én is szeretek, és én is szívesen megtartanék. Most nem azt mondom, hogy a diót én is megettem volna, de egyébként értitek, azt hiszem, ezt a gondolatot, és a cinkék nagyon boldogan eszik azóta is a diót, mert ő hozzájuk eljutott az a segítség, amire szükségük volt. Köszönöm szépen, áldás, békesség! Ige hirdetése készülve a 372. dicséretünk első versét énekeljük, könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Illetve még ezt nem énekeljük, mert éneket fogunk tanulni, bocsánat.
Múltkor is volt egy ének, ami ismeretlenebb, és most először még vegyük előre a ráfelelő éneket, a 239-eset, csak tanulás céljából, tehát ezt lapozzuk föl az énekeskönyvben. Ez egy reformációi ének, ha bár nem Luther Márton írta, hanem egy közeli munkatársa, és mivel annyira szerény volt, nem írta oda a nevét, és körülbelül 200 évig lappangott, nem került be aztán énekeskönyvekbe, pedig nagyon fontos kérdésről szól a hitről. Ezért könyörög a második, első verszak második felében, az igaz hitet kívánom, ó, adjad azt én nékem, néked élnem, mindennek használnom, szent ígédet követnem. Kicsit elfelejtett ének, megbújik az énekeskönyvbe. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, hadd meg esteklésem. Énekelhetjük, aki tudja, előről. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, hadd meg esteklésem. Te tőled kegyelmet várok, ne hagyj kétségbe esnem. Az igaz hitet kívánom, ó, adjad azt én nékem, néked ennek használnom, szent ígédet követnem. Azt gondolom, hogy az ilyen imádság jellegű énekeknek hagyjunk időt, hogy végig is tudjuk gondolni azokat a szavakat, azokat a gondolatokat, amiket éneklünk, hogy ne csak az ajkunkra vegyük, hanem beljebb is kerüljön a szívünkbe. És ezért nem baj, hogyha ezzel nem olyan gyorsan énekeljük, mint az előbbi éneket. A közepétől énekeljük.
Az igaz hitet kívánom, ó, adjad azt én nékem, néked élnem.
És itt van a gondolat vége igazából, ellentétben az énekeskönyv mutatásával, hogy itt tartsunk nagyobb szünetet. Ugye? Adjad azt én nékem, hogy néked éljek. És onnan jön a következő gondolat, mindennek használjak. Még egyszer.
Az igaz hitet kívánom, ó, adjad azt én nékem, néked élnem. Mindennek használnom, szent ígédet követnem.
Mivel az a feladat vár majd rá, hogy hogy a negyedik versét énekeljük, most még egyszer az elsőt énekeljük végig, és majd akkor a igehirdetés után negyedik. Kicsit följebb.
Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esteklésem, te tőled kegyelmet várok, ne hagyj kétségbe esnem. Az igaz hitet kívánom, ó, adjad azt én nékem, néked élnem. Mindennek használnom, szent ígédet követnem.
Most pedig készüljünk az igehirdetésre, fennállva énekeljük a 372. dicséretet. Úgyhogy hogy ezzel is készüljünk az első versével orgona nélkül.
Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, borzalom imas mentőt élünk irányát, mindenben mi szívünknek minden homályát, hogy értessük Istenünknek minden haladját.
Az íge, melynek alapján Isten ígéjét az ő szent lelke segítségével hirdetni kívánom, a Máté evangélium a 16. részében van megírva a számunkra, így hangzik: a farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt, kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. Ő azonban így válaszolt nekik: amikor esteledik, ezt mondjátok, szép idő lesz, mert vöröslik az ég, reggel pedig ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók. Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás proféta jele. Ezzel otthagyta őket, és elment. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az evangéliumokat olvasva sokszor előjön ez a kívánság Jézus életében. Nyilván ezért fordul elő többször az evangéliumban is, mert foglalkoztatta az embereket, mennyei jelt kérnek Jézustól, ma így mondanánk, hogy Isten bizonyítékot követelnek. Jézus minden esetben megtagadja ezt a kívánságot, és azt mondja, hogy egy mennyei jel van, a Jónás proféta jele, amivel egyértelműen az ő kereszthalálára utal, és nagyon megrendítő, amikor olvassuk az evangéliumban Jézus meghalásának a folyamatát, és amikor kileheli a lelkét, akkor ott van az az idegen pogány százados, és azt mondja, hogy bizony Isten fia volt ez. Ahogyan Jézus meghalt, amik ott történtek, amit átélt, az bizonyíték lett a számára, amit Jézus mondott, hogy ez az egy jel van, ami igazából mennyei jel adatik. Ugyanakkor Jézus nem tagadta meg, így mondanám, a messiási jeleket, annak sokasága vette őt körül, ezt olvassuk a 15. fejezetben is, amikor a 4000 ember megvendégeléséről olvasunk, a sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, a némák beszélnek, nyomorékok épek lesznek, bénák járnak, a vakok pedig látnak és dicsőítetik Izrael Istene. Tehát Jézus bizonyságot tesz arról, hogy ő a Mesiás, az Isten országa elhozója a világba, az emberi nyomorúságba, gyengeségbe, a testi bajoknak a világába, ahol az átlag életkor alig érte el, vagy nem érte el a 40-et igazából. Mai szemmel elképesztő nyomorban éltek az emberek, és betegek tömege vegetált az utcákon, a porba, mindenféle trópusi betegségekkel, vakok, leprások, bénák serege. Ebben a világban jön a biztatás, hogy ne féljetek, figyeljetek rám, van egy másik világ is, amelyik nem mese, nem vágyálom, hanem valóság. Ő belőle, magából árad ennek a másik világnak a valósága, és ennek számos jele történik, emberek meggyógyulnak, megtérnek, vámszedők felállnak a zsíros állásaikból, parázna nők szentekké válnak, és gonosz tévő adja át az életét az utolsó pillanatban a kivégzési procedúra közepén az Istennek. De a nyomorúság, a lelki-szellemi nyomorúság másfelől az volt, hogy nem tudtak egyszerűen elcsendesedni ezek az okos emberek, és odafigyelni a mesterre, őt hallgatni, és egyszer nem önmagukat hallgatni.
De ez a lelki gát, hogy hallgatom az ígét, és közben önmagamat hallom. Azt hallom, amit hallani akarok, azt látom, amit látni akarok. Nemrégiben hallottunk egy nagyszerű példát erre, hogy amikor Kolumbusz kikötött az amerikai partokon, akkor az indiánok ott csodálkoztak mindazon, amit hozott meg, amit láttak, de különösen a nagy hajó, hát ilyet nem láttak, és voltak indiánok, akik napokig nem látták a hajót. Azért, mert nincs, ilyen nincs. És aztán sok időnek el kellett telni, amíg egyszer mondjuk, már látom, tényleg ott van ez a hajó, ez valóság, ez igaz. Hát roppant érdekes és nagyon jellemző ez, ezért nem érdemes eljátszani azzal a gondolattal, hogy milyen jó volt a tanítványoknak, milyen könnyű volt, ők ott voltak, látták a jeleket. Hát nekünk mennyivel nehezebb, mert a tanítványokról is mondja az írás, hogy akkor még nem értették, folyamatosan, hogy majd aztán a húsvét után kezd nekik leesni a tantusz, ugye a emmausi tanítványokra is gondolhatunk, aztán megnyilatkoznak az ő szemeik, mert ott van mellettük Jézus, és nem látják. Tehát azt gondolom, hogy a mennyei jelt is ugye csak később értették meg igazán. Tehát ott van a farizeusok, az okosok előtt, a mesiás, de nem látják. És ezért olyan bizonyítékot követelnek, ami az ő fogalmaik, lehetőségeik szerint bizonyíték. És ugye Jézus az ilyen kéréseket mindig kísértésre tekintette. Emlékezzünk csak a megkísértés történetére, ha Isten fia vagy, akkor változtasd a köveket kenyérré, vagy ha Isten fia vagy, ugorj le be a toronyból. És a harmadik kísértés azért érdekes, mert ha netán te benned lenne kétség, ott nem mondja, hogy ha Isten fia vagy, azt mondja, hogy néked adom a világ minden országát, ha leborulva imádsz engem, mert a hatalom az a legnagyobb kísértés, és az a bizonyosság, hogy én rendkívüli vagyok. Tehát ugye, Jézus visszautasítja, mint ördögi kísértés tulajdonképpen a farizeusoknak ezt a kérését. Tehát olyan bizonyíték kell, ami az ő szemüknek, fülüknek, az ő gondolati rendszerüknek megfelel. Hát ezek mik a gazdasági, a vallási, politikai bizonyítékok? Pontosan, amiről a sátán beszél, a kenyérről, a csodáról, meg a hatalomról. Hát mi is ezekben gondolkodunk igazán. Amikor az Istenről is gondolkodunk, ezeken szűrjük át. Amikor érkezik az ige hirdetés, vagy az igét, olvasom ezeken a belénk ivódott, a mindennapjainkat átjáró szűrőkön érkezik meg az ige, és aztán, ha nem vigyázunk, már csak ezeket halljuk esetleg. És hát ijesztő az, amikor bele akarják, hogy éppen mi akarjuk belegyömöszölni Jézusnak a személyét. Mert bizonyítékkel hiszünk, ha lesz bizonyíték az okos, sőt az okoskodó lélek, így lesz vakká a mennyei jelre. Tudnénik, nem látja a keresztet, amelyikben úgy adja Isten az ő, ha úgy tetszik, bizonyítékát, ahogyan megérkezik egy másik világból, hogy ez a bizonyos hajó, és sok mindent hoz, és nem veszik észre, hogy ott van, nem hiszik el. Tehát van ennek egy keresztény változata is, ennek a bizonyíték követelésnek, ez egy szerényebb, ezt így mondanám, hogy hát valami biztosíték kellene. Egyfajta alkú ez tulajdonképpen. Uram, szolgálok neked, hiszek benned, követlek, oda teszem magam, és próbálok a te akaratod szerint élni, és még egészen ilyen szerény alkuk is vannak, hogy nem kívánok nagy dolgokat, kicsi békességet, kicsi pénzecskét, egy kicsi lakást, ami az enyém, egy kicsi szeretetet, egy kicsi szerelmet, egy kicsi boldogságot, és megtanuljuk életünk során, hogy a kevés is nagyon sok lehet, ahol nincs semmi. És itt az elvárás, hogy Uram, hát valami jelt biztosíték, de mégiscsak adjál, hogyha én már ebbe a rendbe álltam be, ezen az oldalon vagyok, akkor lesz nekem is valami. aztán vagy összejön, vagy nem jön össze. De az egész gondolkodásunk erre van ráállva, biztosíték, biztosítás valamiképpen. És hát ami helyes, ugye a pénzvilágában, az az életünknek a folyásában bizony nem igazán válik be, nem működik. Az a tapasztalat, az nincsen semmire se biztosítékunk. Hát hova forduljunk? Kihez mehetnénk, mondja a tanítvány. Világos, hogy Jézusra kell figyelni, mert az ő egész életműve az a bizalomra épül. Egy csodálatos bizalom az atyához. Amikor bennünket a mi atyánkra tanít, akkor ezt a bizalmat tanítja, hogy az Isten, a mi édesapánk, úgy forduljunk hozzá, úgy kérjünk tőle, nem úgy, mint a bank, amelyikről szeretnénk valamit kicsikarni, és olyan feltételei vannak, hogy teljesíthetetlen. Ő a mi édesapánk, úgy szeret bennünket, hogy egykor a saját apánk, anyánk szeretett. Ugye az egész teremtettséget átjárja ez a bizalom, mikor Jézus azt mondja, nézzétek a mezők liliomait, nem aggódnak, örülnek, élnek, de akár a magvetőre is mondatok, az is megy és bízik abban, hogy az Isten teremtett világában minden a helyére kerül és lesz termés. Ő az, aki mérhetetlen bizalommal fordul oda az ember felé, amikor azt mondja, hogy kövess engem, akkor ez bizalom. Hogy értelmed van annak, hogy én téged megszólítalak. Amikor rábízza a tanítványokra az Isten országának ügyét, menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, és tanít bennünket a bizalom szavaira, azt mondja, hogy legyen a te szavad, igen, igen, és nem, nem. Hogy benned is megbízzanak, hogy te magad is kezdesz megtanulni. Ezért lehetünk ő felé bizalommal, hogy az ő szavában bízhatunk. És innen érdemes nézni a lekcióba felolvasott történetet, ugye Péternek ezt a viharban való kilépését a csónakból, amikor azt mondja, Uram, ha te vagy, akkor parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen, és akkor jön a válasz, hogy jöjj. És azt gondolom, hogy itt van a bizalomnak a nagy pillanata, amikor kilép Péter, és elindul. Ugye itt érdemes volna megállítani a képet egy pillanatra, mert itt minden együtt van. Itt valóban ott van a bizonyíték, hogy íme hát járok, és megyek Jézushoz a vizen. Jézus jelenléte biztosít engem arról, hogy nem történhet baj, és aztán ugye megrendül a bizalom pillanata, megijed körülötte lévő fenyegető körülményektől, az oda minden, bizonyíték, biztosíték, és nem marad más, csak ugye a kételkedő és a süllyedő kicsinyhitű Péter. De azért ez nagyon izgalmas és nagyon fontos dolog, hogy amíg bízott benne az Úrban, addig magabiztos is volt. Tehát ki az, aki kilép egy ilyen helyen a vízbe? Ugye, addig roppant magabiztos volt, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Amíg tudta, hogy kicsoda Jézus, mit tett ő érte, és mit tehet még neki az Úr, addig ő maga is egy ilyen magabiztosságban van. Amikor a bizalom megrendül, akkor veszti el az önbizalmát is. De mi állt akkor a lecke? De így szoktuk fölépíteni, hogy ez legyen valami bizonyíték, aztán legyen a biztosíték, hogy érdemes ezt tovább vinni, és aztán meg fog születni a bizalom is. És ugye Jézus azt mondja, arra hív bennünket, hogy ezt a sorrendet meg kell fordítani. Az Isten országában ez pontosan fordítva van, és erre hív, egy nagy szabadságra hív, hogy merjük ezt megfordítani. Hogy nem számít, hogy éppen mi van körülötte, mennyi bizonytalanság van bennem is, esetleg annak meg annyi oka is van. Az a bizalom kell, hogy megszülessen bennem, de amivel Jézus Pétert is megajándékozza. És azt kell meglátni, hogy a hitnek, a szeretetnek, a reménységnek jelei vannak, Hát bizonyítékai nincsenek igazából. Ugye a bizalom tudja olvasni azokat a jeleket, amiből tudom, hogy engem szeretnek. Hogyha szeretnek, akkor tudom ezt meg igazán, hogyha bizalommal vagyok. Ha nincs bizalmam, akkor engem hiába próbál a másik szeretni, megközelíteni. Ha nyitottá válok arra, hogy valamit elfogadjak, a bizalom szüli meg igazán az életnek a legfontosabb dolgait, és a mennyei dolgokra való képességet. Mindig nagy baj az, amikor van olyan, hogy valaki túlságosan is, a kelleténél is féltékenyebb, és állandó bizonyítékokat kér, nem látja a szeretet számtalan jelét, nem tudja olvasni. Ez nagyon nagy nyomorúság van, akinek az élete így telik el. És Jézus mindig erre kér, hogy legyetek bizalommal az ő uralmába, az ő országába. Ez a kapu, amin át be lehet lépni, mert ő bízik bennetek. A keze, amelyikben mi vagyunk, és ezt bizalommal tudjuk megvallani, az egyben egy biztosíték, hogy ő megőriz bennünket, a kártyán, hogy úgy megőriz, hogy az ő akarata nélkül egy hajszál sem esett le az én fejemről, és az ő szeretete fiában, az ő keresztje, feltámadása valóban a bizonyíték, ha bennünket a bizalom kapuján keresztül oda enged az Isten, akkor azt tudjuk mondani, amit ez az egyébként hitetlen pogány százados mond, hogy bizony, Isten fia ez. És azt gondolom, hogy jó volna, és ez lehetséges, hogy együtt lássuk, együtt éljük meg, mint gyülekezet, hogy ez itt a bizalomnak a helye. Tehát ne azt keressük először, hogy megvannak nekünk a kis közös történeteink, ismerjük egymást, majd ha bizonyítottál, legyen meg ez a bizalom, legyen meg újra. Kérjük el, ha nincsen bennünk, hogy ez itt más, mint a világ hullámzása, viharlása, elképesztő fordulatai, fenyegetettségei és csalódásai. Mi ennek ellenére, ezek között járva, sőt azt mondom, hogy ezeken járva, ez a mi vizenjárásunk, hogy ezeken járva Krisztus parancsára nem félünk hozzá menni. És már talán azt is kezdjük megtanulni, hogy van szent magabiztosság is. És ez persze nem így kezdődik, hogy én, hanem ahogy ezt Pál annyi helyen megtanítja maga alázatával együtt, akkor azt mondja, hogy tudom, kinek hittem, ez itt nincs semmiféle mellé értelmezés, ez egyértelmű számára. Hogy azt mondja, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Válnak ez a szent magabiztossága. Enélkül nem lehet persze másokat hívni, erre nagyon nagy szükségünk van. Tanítványok hordták a kenyeret, ugye van a bizonyos történetben, nagy messiási eladásnál, 5000-nél, 4000-nél, ami egy nagy jel, és eközben maguk is jellé válnak, részeseivé válnak Jézus történetének és csodájának. A megfeszített és feltámadott Úr jelei ebben a világban az ő népe. A keresztény emberek, mi vagyunk azok. De sok ember keres biztonságot, bizonyosságot, és odafordul, talál bizalmat, ahol olyan emberek vannak, akik önmagukon túlmutató emberek, akiknek az élete arról szól, hogy bízhatsz bennem, de tudok egy nagyobbat, még ennél is, tudnélik a mi Urunkat, és aki érti az Isten jelét, de az maga is jellé lesz. Hordoz valami mennyei jelleget, hordoz valamit a Krisztus arcúságból, az igaz emberséget hordozza, az kapja, az éli ezt a bizalmat, ami a teremtettségnek a legsajátjabbja, minden létezőnek alapja valahol az a csodálatos bizalom, amivel az Isten megajándékozott bennünket, és ez a mi életünknek is a megrendíthetetlen életfundamentum. Az Isten adja, hogy megerősödjünk a bizalomban, megerősödjünk abban, hogy mi igenis értjük a mennyei jelet, sőt magunk is tudjuk ezt tovább adni a megrendült életek felé, a bizalmatlanságba szenvedő felé. Isten áldjon meg ebben bennünket, és ezért dicsőítsük őt. Amen. A 239. énekünknek, tehát a negyedik versét fogjuk most énekelni, Gyönyörűség vagy félelem. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, olyan jó volt átélni azt a másik világot és másik létet. És akkor kilépünk, akkor egyszer csak azt éljük át, hogy nagy a távolság a kettő között, mert a mindennapoknak realitásaiban a megszokott és fegyverzetünket azonnal elővesszük, a megszokott mozdulatainkat, járásainkat, stratégiáinkat, szabadíts fel bennünket abban, hogy nyitottabbá váljunk, hogy bizalomteljes emberekké legyünk, adj nekünk ehhez bátorságot, adj nekünk ehhez szemet és füleket. Így könyörgünk a mi népünkért ebben a világban, ahol minden a bizalomvesztésnek a süllyedő tengerén merül alá, hogy mi mégis felfelé nézve, reád nézve, vagy éppen beléd kapaszkodva meg tudjunk maradni te népetként, úgy, mint akik olvassák a legnagyobb jelet, a mennyei jelt, mint akikben ez a két világ összetalálkozik, és nem csak küzdelemben találkozik, hanem harmóniában is. Békességben, feloldódásokban, örömökben, egymáshoz való odafordulásokban, megbékélésekben, építkezésben, gyarapodásban. Ezért könyörgünk a te szent lelkedért, hogy mindez munkálja bennünk. Hadd könyörögjünk édesatyánk azokért is, akik megszomorodtak, a gyászolókért most különösképpen imádkozunk, akik maguk is talán háborognak a lelkükben át, gondolnak, sok minden szembesülnek, sok mindennel, hiszen ott voltak halál közelben, sírködőr szélén, vigasztald és erősítsd meg őket. És könyörgünk, mennyei édesatyánk, a mindennapokért, a gyermekeinkért, a kicsinyekért először, hogy úgy növekedhessenek fel egy olyan légkörben, olyan emberektől körülvéve, olyanokkal találkozva, akikből árad ez a bizalom. Árad az, hogy ők is felülről kapják mindezt, hogy van egy hely, van egy forrás, ahol növekedik bennünk, miközben sok minden arról beszél, hogy ebben a világban nem szabad senkiben sem bízni. Ne engedd, hogy bizalmatlan emberek legyünk, ne engedd, hogy sötét tekintetűvé váljunk, hanem világosodjon ki a mi arcánk, a mi szívünk, hogy megtessék rajta az, hogy a te fiadra kezdünk hasonlítani, amikor épülünk, amikor a bizalom lelke munkál bennünk. Légy velünk a jövő héten, áld meg és őrizd meg minden jó szándékunkat, minden tervünket, te akaratod szerint valósuljon meg. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Sem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mind örökké.
Amen.
Most pedig foglaljuk el a helyünket, és hallgassunk egy kis orgona zenét,
végig gondolva
mindazt, vagy további kéréseket
küldve,
amit hallottunk.
Gyülekezetnek hirdettem először is, hogy utolsó útjára kísértük ki Domány András atyánk fiát életének 64. esztendejében. Az ígét a 39. Zsoltár 5., 8. és 10. verséből vettük. A pillanat már is olvasom. Így hangzik: ad tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hagyd tudjam meg, milyen múlandó vagyok, íme arasznyivá tetted napjaimat. Elbúcsúztunk Sigeti László atyánk fiától életének 91. évében, a vigasztalást Jób könyvéből vettük, mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza, lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír. Gyülekezet imádsága szeretetébe ajánlom a gyászolókat. Hirdetem azt, hogy mostantól fogva nem fogjuk az alkalmakat külön hirdetni minden alkalommal, hanem az énekeskönyvi asztalon oda kitesszük egy cédulára, mert ez úgy ítéljük meg, hogy fölösleges, viszont
ha valaki
nem tud valamelyik alkalmat, az állandóakról beszélek, akkor az pedig onnan elviheti. Szeretném felhívni a figyelmet az iratterjesztésre, az örömhírre és a csendes percekre.
Csendes percek az már egy régi sok generáció számára táplálékot adó kiadvány, tehát kérem, hogy használjuk, és a gyermekek számára pedig, a kicsinyek számára az örömhírnek a rajzolós és mesés kis füzeteit jól tudjuk használni. A padokon vannak meg a kimenő asztalnál is az 1%-kal kapcsolatos cédulák, mind a kettőre lehet, tehát a technikai számmal a református egyházba és a mi alapítványunk számára pedig a gyülekezetünk szolgáltában mindig alá kell húznom, hogy ez nagyon fontos, hogy ez tudatosuljon bennünk, hogy a elkövetkező időkben egyre nagyobb szerepe kap gyülekezet fenntartásában az ilyenfajta hát, adakozás. Hirdetem azt, hogy kedden a Biblia óra után presbiteri gyűlést tartunk. Arra kérem a jelenlévő presbitereket, hogy írják alá egy szintén az asztalnál, hogy világos legyen, hogy ki az, akit értesíteni kell. És a következőt szeretném még hirdetni. Elég sok fontos időpont és meghívás van most. Tehát akit érint, azt kérem, hogy az jegyezze meg, és mindegyikben van valami kis emlékeztető. Tehát jövő vasárnap délután 4 órakor konfirmációs szülői értekezletet fogok tartani. Tehát nagyon fontos lenne, hogy mindenki eljöjjön, és itt van szintén az asztalon egy emlékeztető papír, és aki elviszi, azt majd én szeretném a kiáratnál regisztrálni, vagy legalábbis emlékeztetni magam, hogy ki az, aki itt van, és konfirmációs szülő, és elvitt, hogy a többieknek feltétlenül elküldjen postán. Ezt szeretném elmondani, hogy mi az, amit szeretnénk a konfirmációval, hogyan szeretnénk ezt, és hát milyen célokkal. Ez fontos lenne, hogy a gyermek, a szülő és a tanító, hogy így mondjam, három szöge együtt működjön, egyenlő szárú három szög legyen, és ezen belül történik ez az egész. Persze nem csak azt, hogy nézzük meg, mi mit akarunk, a szülők mit akarnak, hanem hogy a gyermek is mit akar, ugye, mert őróla van szó. Szeretném elmondani, hogy a március 5-ei vasárnap lesz a Kisgyöngyi 6. éves teológusunk vizsga Isten tisztelete, ilyen még azt hiszem nem volt, ez az egyetemnek a rendje, ő 6. évesként szolgál nálunk, tehát ezt nem kell úgy külön megjegyezni, csak lélekben támogatva minél többen jöjjünk el, mert itt fognak ülni a Károli Egyetem tanárai, és ágult szemekkel figyelik, hogy hogyan prédikál, miként viselkedik, hát nem egy könnyű szituáció ez. A sokan vagyunk, a segít. Tehát március 5-e. Hirdetem azt már előre, még fogom hirdetni, hogy az megelőző szombaton 7 órakor lesz a vesperás, és a női imanapot is hirdetném. Ez sem olyan bonyolult megjegyezni, mert a női imanap az 3-án szerdán a délelőtti és a délutáni női alkalmakkor lesz, erre még külön meg lesz értesítés, dél-afrikai keresztény nőkről van a vetítés, mert ők csinálták az imanapnak az anyagát is. És még egyet hirdetek én, hogy ugyancsak ezen a március 5-én délután lesz Fekete Ágnes tervezésében, akit ugye a rádióban jól ismerünk, itt nálunk egy úgynevezett délutáni kis konferencia, ez a címe, hogy férfiak és nők az egyházban. Tehát ez nem női konferencia, hanem szegény férfiaknak is most szót adunk, mert ugye eddig mindig a női konferenciák, vagy a nőkérdés az egyházban, ami nagyon fontos, és ezt nem lehet abba hagyni, csak azért mondom ezt, hogy ez nem az a vonal, hanem itt az együttműködést próbálja valamiképpen földeríteni, meghatározni. Délután 16 órakor lesz, tehát férfiakat és nőket együtt várunk. Azért ez a cím, hogy férfiak és nők, ennek semmilyen udvariassági vagy udatlansági dolga nincs. A pápai enciklikának meg ez van, hogy nők és férfiak. Mi egy kicsit mást mondunk, mint amit a pápa, ezért a címet megfordította az Ágnes. Tehát még ezt fogom hirdetni. Tehát, hogy ne felejtsük akkor el a presbiteri gyűlés, a szülői értekezlet, vizsgaisten tisztelet és a férfiak és nők. És most pedig még Gézának adom át a szót, ő fog hirdetni, inkább tájékoztatni jobban mondva.
Kedves testvérek, az elmúlt héten elég sok fontos esemény volt a gyülekezet életében. Szeretném megköszönni azoknak a imádságát és gondolatait, akik a presbitériumot a múlt hétvégén hordozták, és elmondhatom, hogy már csodák kísérik útjainkat. Mai magyarországi viszonyok között az, hogy 18 meghívottból 18 ember megjelent ezen a hétvégén, az szerintem csodának tekinthető. és az még inkább, hogy az alkalom végén a közös imádságban többen is meg tudtak nyílni, és a közösség nem csak a lelkészek imádságával, de több más ember közreműködésével is tudta befejezni az alkalmat. Reméljük, hogy az itt kapott lendületnek a látható jelei azok mindenki számára egyértelműek lesznek. Jó néhányan itt voltak ugye pénteken délután a Doboda hálaadó istentiszteletén. Azért szeretném kérni, hogy ha esetleg lesz egy harmadik épület, akkor arra egy kicsit többen jöjjenek el. A hirdetések sorában még nem volt szóról, de azért megemlíteném, hogy lesz március közepén egy ifjúsági evangelizáció, amit Proklisnek hívnak, aki volt a művelési központban 2-3 évvel ezelőtt, akkor azt tudja, hogy ez milyen, majd erről még lesz később szó. És végül, de nem utolsó sorban, bizonyára többeknek föltűnt, hogy a parókia előtt nem egy majdnem 20 éves piros Renault autó áll, hanem egy 5 éves szürke Thalia. Ez nem átváltozás folytán következett be, hanem ezúton is szeretnék megköszönni a Nassali Gábor testvérünknek, hogy a gyülekezetnek adományozta ezt az autót, és ezzel is segítette azt, hogy lelkészünk nagyobb közlekedésbiztonsági, vagy jobb közlekedésbiztonsági feltételekkel tudjon közlekedni, és látogatni minket. Hát ennyi lett volna a mondandóm, és köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen, és már mindjárt aktualizáljam a prédikációt, a bizalom jegyében áthajtottam tegnap a piroson, szerencsére nem jött semmi, úgyhogy a 197. dicséretet énekeljük befejezésül. Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.